Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Érdekességek és újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kovács Attilát hallják. Tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. Almából készítettek ehető edényt. A fák segíthetik egymást, hogy életben maradjanak. Folytatódnak a kísérletek a Holdon elhelyezett prizmákkal. Kiderül, hogy hogyan változtak az űrruhák az elmúlt évtizedekben. Öngyilkos baktériumok pusztítják el a rákos daganatokat, és napi 3 vagy több kávé lehet a migrén oka. Ezekkel a témákkal foglalkozunk tehát a mai műsorban. Először arról hallhatnak, hogy az arany egy egészen új formáját fedezték fel. Egy új kísérletben extrém körülményeknek tették ki az aranyat, amelynek hatására az elem atomjai korábban nem látott struktúrát vettek fel, írja az egyik tudományos lap. A Carnegie Tudományos Intézet csapata nagy energiájú lézer segítségével melegítette az anyagot, illetve olyan nyomás alá helyezte az elemet, amelyhez hasonló a Föld magban található. Egy apró műanyag darabot raktak az arany elé, majd a műanyagra lézert irányítottak. Ezzel olyan robbanás jött létre, amely lökés hullámokat indított az arany felé. Az anyag pillanatok alatt nagy nyomás alá került és felmelegedett. Ezt követően röntgent sugarat bocsátottak az aranyra, hogy felmérjék a szerkezetét. Az elem struktúráját alapesetben úgy kell elképzelni, mint egy kockát, melynek minden egyes sarkában és lapjában egy-egy atom található. A hirtelen hő és nyomás miatt viszont a vizsgálatban egy korábban nem tapasztalt jóval nyitottabb szerkezet jött létre, melyben a sarkak mellett a kocka középpontjában volt egy atom. Mivel az elemet gyakran használják standardként a nagy nyomású kísérletekben, a friss eredmények miatt érdemes lehet átgondolni az eddigi módszereket. A szerkezeti átalakulás nagyjából 220 gigapaszkálon figyelhető meg, ez a légköri nyomás 2,2 milliószorosa. A Föld magban található 250 gigapaszkálos nyomás felett ugyanakkor az anyag megolvadt. Érdekes jelenség, hogy nagy hőmérsékleten az arany egy egészen új formáját fedezték fel, erről hallottak az elmúlt percekben. A folytatásban pedig egy másik anyag, almából készítettek ehető edényt orosz kutatók. A Szamarai Állami Műszaki Egyetem biotechnológusai ehető élelemből előállított filmfejlesztését kezdték meg, amelynek segítségével csökkenteni lehetne a hagyományos műanyag csomagolásból keletkező hulladék mennyiségét. Az általuk előállított termék kizárólag természetes alapanyagokból készült. Nincs benne semmilyen tartósítószer vagy festékanyag, és mély kémiai változásokat előidéző semmilyen folyamat sem szükséges előállításához. Az alkalmazott technológia az élelmiszeripar hagyományos folyamataira épül, az elegyítésre, a koncentrálásra és a nyers alapanyagok rétegezésére. A kutatók gyümölcs vagy zöldségpürét használtak, amelyhez egy képlékenyítőszert adtak, egy speciális természetes alapanyagot, amelynek összetételét nem hozták nyilvánosságra. Az így létrehozott filmréteget kiszárították 60 Celsius foknál alacsonyabb hőmérsékleten. Az ehető csomagolás létrehozásának technológiája 3 orosz védjegyet is kapott 2018-ban, és ez szolgált alapul az ehető edények létrehozásához. A kísérleteket pohárral kezdték, mivel ez a legelterjedtebb egyszerhasználatos műanyag edény a világon. Léteznek már rizsből, kávéból, avokádóból készült ehető csomagoló anyagok és edények, de ezek csak bizonyos feltételekkel lehetőek, mivel mesterséges adalékanyagokat tartalmaznak, amelyeket az emberi szervezet nem képes teljesen feldolgozni. Az orosz kutatók által alkalmazott kötőanyag teljesen biztonságos és csak természetes növényi anyagokból készült. A kutatók alapanyagként kipróbáltak számos gyümölcsöt, bogyósokat, zöldségeket, például almát, sárgarépát, ribizlit, szilvát, epret, zöldbabot, tököt és áfonyát, de az almát találták a legmegfelelőbbnek. Egy alma alapú csésze például kiállja a beleöntött forrásban lévő víz hőmérsékletét, és 2-3 órán át tárolja a folyadékot. Előremutató kezdeményezés tehát, hogy almából készítettek ehető edényt. És részben kapcsolódunk még a témához a folytatásban is már, ami a környezetvédelmet illeti. 220 millió fát ültettek Indiában egy nap alatt, ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy a fák segítik egymást, hogy életben maradjanak.
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
220 millió fát ültettek Indiában egy nap alatt. Ezzel folytatjuk tehát a tudomány mai állását. A telepítést több mint 1 millió indiai végezte az észak-indiai Uttar Pradesh-ben a klímaváltozás ellen hirdetett kampány keretében, amelynek célja, hogy élhetőbbé tegyék az ország legnépesebb államát. Diákok, képviselők, kormányzati tisztségviselők is részt vettek a több tucatnyi, köztük 16 gyümölcstermő fafajhoz tartozó csemeték elültetésében az utak, vasúti sínek mentén és erdős térségekben. Az akció az erdőtakaró növelését célozza a több mint 200 millió lakosú Uttar Pradesh-ben. Azért tűzték ki célul a 220 milliót, mert a terület 220 millió ember otthona. A fákat több mint 1,4 millió helyszínen ültették el. Általában a csemeték csak 60%-a érik fává, a többi vízhiány és betegségek miatt elpusztul. India ígéretet tett, hogy az ország területének harmadán megtartja az erdőségeket. Ugyanakkor az 1,3 milliárdos lakosság szám és a rohamos iparosítás mellett nehézkesnek ígérkezik e fogadalom teljesítése. Egyébként hasonló erdősítési fejlesztéseket folytat Etiópia is, amely pár hete világrekordot állított fel. 353 millió facsemete egyetlen nap alatti kiültetésével, és a tervek szerint 4 milliárd fát ültetnének október végéig. Az ENSZ adatai szerint a 20. században Etiópia területének 35%-át borították erdők, ez azonban 4%-ra zsugorodott a 2000-es évekre. Ráadásul a jelenleg mintegy 105 millió lakosú kelet-afrikai ország lélekszáma rohamosan gyarapszik. Fontos tehát a faültetés a klímavédelem szempontjából, erre láttunk most példát Etiópiában, illetve Indiában. És a következő téma is kapcsolódik ezen növényhez, a fák segíthetik egymást, hogy életben maradjanak. Nincs lombkoronája, sem ágai, mégis él az a fatörzs, amelyre Új-Zélandon bukkantak kutatók. A különös jelenség oka a föld alatt keresendő. Azt már régóta tudjuk, hogy a fák segítségével átvészelhető a klímaváltozás, sőt, ha elég sokat ültetnénk belőlük, akár az egész folyamat visszafordítható lenne. A működésükről viszont még mindig kevés ismerettel rendelkezünk, amit egy új jelenség is megerősít. Két kutató Új-Zélandon kirándult, amikor egy különös fatörzsre bukkantak. Nem volt a lombkoronája, ágak sem nőttek rajta, így pedig levelek sem borították. A darab ennek ellenére életben van, mi több, a helyzethez képest egészen jó egészségnek örvend. Eleinte a felfedezői Sebastian Leutzinger és Martin Bader sem értették a dolgot, ám közelebbről megvizsgálva rájöttek, mivel állnak szemben. A csonk a környező fák gyökereihez kapcsolódva jut nélkülözhetetlen tápanyagokhoz, amik segítik, hogy ne száradjon ki. A kutatók szerint a jelenség több mint szokatlan, hiszen a fákat általában önálló rendszerként azonosítjuk, nem pedig egymást segítő ökoszisztémaként. Ha azonban a föld alatt zajló folyamatokat is figyelembe vesszük, akár meglepő dolgokra is bukkanhatunk, mint ahogy az ennél a törzsnél is történt. Leutzinger és társa úgy véli, azzal, hogy a tönk maradványai más fákhoz kapcsolódnak, lehetővé válik az erőforrások megosztása, mint például a víz, a szén, de a kapcsolódás az ásványi anyagok áramoltatását is biztosítja. A kutatók szerint ez a fajta szimbiotikus elrendeződés alapjaiban változtathatja meg koncepciónkat arról, hogy mit jelent a szélsőséges körülmények közti, például levelek nélküli boldogulás. A tudósok szerint az is egyértelmű, hogy a fák egymásba kapaszkodása mindkét fél számára kölcsönösen előnyös üzlet. Még ugyanis az egyik életben marad, a táplált közben védelmet nyújt az élő, egészséges, de például a domboldalon nőtt fák számára. Hiszen összekapcsolódva, az egybefüggő gyökerek révén ezek a növények stabilabban állnak majd. Az egyik tudományos folyóiratban megjelent tanulmány szerint a tönk egyébként nem szívja el a szomszédos fák életerejét. Nappal ugyanis inaktív, adja, hogy a többi egyed tápanyaghoz jusson, és csak éjszaka tér magához. A tudósok most arra keresik a választ, mióta állhat fenn ez a kapcsolat. Egyúttal hozzáteszik, attól, hogy egy kaurin tönknél ilyesmit láttak, még nem lehet messze menő következtetéseket levonni. Úgy tűnik tehát, hogy a fák segíthetik egymást, hogy életben maradjanak, erről szóltunk az elmúlt percekben, a műsor további részében pedig irány az űr. Folytatódnak a kísérletek a Holdon elhelyezett prizmákkal, ez az egyik témánk, És kiderül, hogy hogyan változtak az űrruhák az elmúlt évtizedekben.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Technológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása
most folytatódik.
Most folytatódik.
Folytatódnak a kísérletek a Holdon elhelyezett prizmákkal. Ez tehát a következő témánk. Vannak olyan kísérletek, amelyek az 50 éve kezdődött Apolló korszak óta máig folyamatosan végezhetőek a Holdon járt űrhajósok munkájának köszönhetően. Armstrong és Aldrin helyezték el az első olyan fényvisszaverő felületeket biztosító tárgyakat a Hold felszínén, amelyeket több további követett a későbbi Apollo 14 és 15 utazások során. Az eszközök rendkívül egyszerűek. Egy sík felületbe beépített kvarc prizma rendszerből állnak. Az Apollo 11 és 14 által kihelyezettekben 100-100 egyedi kis prizma van, az Apollo 15 pedig 300 prizmát tartalmaz. A prizmák olyan kiképzésűek, hogy a beérkező fényt pontosan 180 fokkal visszafordítva verik vissza. Ehhez a kockasarok elrendezés ad lehetőséget. Hasonlóan ahhoz, ahogy egy szoba három fala találkozik egy sarokban, a prizma oldalai is így futnak össze. Hasonló jellegű prizmákból áll a biciklik macska szeme, csak kisebbek és persze nem olyan precíz kidolgozásúak. De ilyet használnak a radaros vízi navigációban is, nem csak hajókon, hanem például az állandó bójákon vagy a hidak alsó peremén. A prizmák pontos mérete, alakja és oldalaik száma attól függ, milyen céllal használják. Más kell a lézeres mérésekhez és más a radarhullámosokhoz. A holdi visszaverő felületekbe ágyazott prizmákat a földről irányított lézersugárral mérésekre használják. A mérésekkel rendkívül nagy pontossággal meg lehet állapítani a hold távolságát, a forgását, erre pedig az űrszondáknak, mind a keringő, mind a leszálló szondáknak nagy szükségük van. A tervezett emberes visszatéréshez is természetesen nélkülözhetetlenek ezek az adatok. A hold átlagosan 384 ezer kilométerre kering tőlünk, azonban a távolsága növekszik, évente 3,8 centivel messzebb kerül tőlünk. Ugyanúgy az árapály hatásának köszönhetően, ahogy a föld forgása is fokozatosan lassul emiatt. Az árapály nem csak a Földön okoz tömegáthelyeződést, hanem a Holdon is, és a fényvisszaverők felhasználásával végzett mérésekből tudjuk, hogy ez akár 15 centis magasságú kitüremkedést is jelenthet. A lézeres mérések még számtalan eredményhez vezettek az elmúlt 5 évtized során, és ennek köszönhetően a NASA, vagyis az amerikai űrhivatal a következő 10 évben újabb fényvisszaverőket is elhelyez a Holdon, amelyeket az első generációsakhoz képest továbbfejlesztettek. A nagyobb földrajzi, holdrajzi területre elhelyezendő modernizált prizmarendszerek az eddigieknél kifinomultabb méréseket tesznek lehetővé, és ezek alapján a Hold belsejéről kaphatunk információkat, illetve Einstein relativitás elméletét is tesztelni lehet majd. Fontos kísérleti eszközök a Holdon elhelyezett prizmák, amelyeket a mai napig használnak a kutatók. És kapcsolódunk a folytatásban is, még az űrutazáshoz. A következő percekben kiderül, hogy hogyan változtak ezek a ruhák az elmúlt évtizedekben. Az első űrruhák köszönő viszonyban sem voltak azzal, amit ma az asztronautákon látunk. A korai változatok mindössze nagyjából fél órás űrsétára adtak lehetőséget. Még korábban pedig egyáltalán nem védtek a világűr káros hatásaival szemben, csak az űreszközökben voltak használhatóak. A technológia az elmúlt 100 évben óriásit fejlődött, az első kezdetleges katonai pilóták egyenruhájából kifejlődött, mindenféle védelmi rendszert nélkülöző ruhák óta. Az első űrruhák fejlesztése ugyanaz űrversennyel párhuzamosan indult, de már korábban is fontos volt, hogy az egyre magasabbra jutó pilótákat védjék az oxigénhiánytól és a nyomáskülönbségtől. Az első ilyen kezdeményezés a pilóták öltözékének újrafejlesztése volt. 1884-ben az ausztrálok páncélozott vízálló anyagú ruhává gyúrták a korábbi kezeslábast, amit egy drótvázra erősítettek. Az első szabadalom azonban nem ekkor, hanem 1918-ban történt, amikor Fredem Semple egy olyan légmentesen záródó sisakkal felszerelt ruhát védetett le, amit a nagy magasságokban repülő pilóták számára szánt. Ehhez már volt oxigénpalack, ami sűrített levegő segítségével ellensúlyozta a pilóta számára az oxigénhiányos környezetet. Az innovatív megoldás anyaga rugalmas volt, és már 100 évvel ezelőtt is rengeteg tulajdonságában hasonlított a mai űrruhákra. És hogy milyen is a mai modern űrruha, az rövidesen kiderül majd a következő percekben. maradjanak velünk a folytatásban is.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben folytatjuk az űrruhák fejlődésével kapcsolatos témát. Az amerikai pilóta Wiley Post nagyon sokat tett a mai űrruha fejlesztésének elindításáért. Ő volt az, aki 1931-ben először repülte körbe a Földet egyedül, ehhez pedig szüksége volt egy speciális ruhára, amit gumiruhának hívott. A célja ennek is az volt, hogy nagyobb magasságokon is repülni tudjon benne, anélkül, hogy veszélybe sodorná az életét. Az első tesztet 12 000 méteren végezte, minden rendben ment. Az ő gumiruhája latexból készült, amit egy pamut alsó rétegre helyeztek át, majd erre egy külső szövetréteget helyeztek. Tartozott hozzá egy fémből készült sisak is, aminek üveg sisakrostéja volt. Több magánvállalat beszállt az ilyen ruhák gyártásába 1940 és 43 között, ami felgyorsította a modernebb, megbízhatóbb verzió kifejlesztését. A legtöbb ilyen ruhának viszont akadt egy komoly problémája. Nagyon merevre gyártották őket, ezért a viselőjük nem igazán tudott mozogni bennük. Erre nyújtott megoldást Russell Calais ruhája, amit gyakran paradicsom hernyó ruhának is neveztek, mivel mozgatható kapcsolódásokat helyeztek rá a könyöknél, a térnél és a csípőnél. Még ez sem volt tökéletes, de nagyon sokat segített abban, hogy a pilóták szabadabban tudjanak mozogni a speciális ruházatukban. Az első igazi űrruhát, amit már a Földön kívül is bevetettek, a szovjetek fejlesztették ki. Az SK-1 Jurij Gagarinnak készült, aki úgy vonult be a történelembe 1961-ben, mint az első ember, aki a világűrben járt. Innentől számíthatjuk a hagyományos értelemben vett űrruhák megjelenését is. Gagarin ruhája teljes nyomás kiegyenlítést biztosított, és olyan kiegészítő élettani funkciói voltak, amik segítettek volna az űrhajósnak túlélni, ha a világűrbe került volna. Persze nem túl sokáig, hiszen elég kezdetleges volt a szkafander. Az amerikai űrruhák fejlesztése a Mercury űrprogrammal együtt kezdődött, és 1961 májusában debütáltak az első prototípusok. A külső rétegük neoprémmel bevont nejlon volt. Erre jött az alumínium külsőváz, ami a fémes színt adta. Utóbbinak az volt a célja, hogy a termikus és az ultraviola sugárzás ellen védje az űrhajósokat. Ezeket a szkafandereket még mindig csak az űrhajók belsejében használták. Az első világűrben bevetett űrruha szintén a szovjeteké volt, amikor Alexej Leonov megtette a világ első űrsétáját 1965-ben. A Voskhod 2 szkafanderben lépett ki az űrhajóból, és 12 percig tartózkodott az űrben, noha a ruha létfenntartó rendszere ezt 45 percig engedte volna. Ez a szkafander azonban még mindig túlságosan merev volt, nem adott túl sok lehetőséget arra Leonovnak, hogy szabadon mozogjon. Ilyen szempontból sokkal jobb volt az amerikaiak verziója, amelyet Ed White próbált ki először, 1965-ben, mindössze két hónappal később. A 23 perces séta alatt az asztronaután a Gemini ruha volt, aminek 6 nylon rétege volt, és egy teljesen nyomás kiegyenlített sisakja is. A leghíresebb űrruhákat az Apollo program űrhajósai hordták a Holdon 1968 és 75 között. Igazi újításuk az volt, hogy nagyon rugalmasra tervezték őket. Kellett is ez a széles mozgástartomány, hiszen az űrhajósoknak le kellett hajolniuk a Holdon begyűjtendő mintákhoz. Emellett az új környezeti kihívásoknak is meg kellett felelniük. Korábban nem kellett holdi kavicsok miatt aggódni a tervezőknek, itt viszont már ezt is számításba kellett venniük. Az első prototípusok 6 óráig voltak használhatóak, de a későbbi Apollo missziók alatt ezt kitolták még egy órával. A modern űrruhák nyomáskiegyenlítettek, védik az űrhajósokat a sugárzás, az extrém hőmérsékletek és a mikrometeorok ellen, de a jövő kihívásai okán még mindig tovább kell fejleszteni őket. Az amerikaiak az EMU névre keresztelt szkafanderüket már 1982 óta hordják, persze kisebb-nagyobb átalakításokkal. Az űrruha 8,5 órányi életfenntartó funkcióval rendelkezik és 30 perces vésztartalékkal. Ahhoz, hogy az asztronauták használni tudják, 3/4 órán keresztül fel kell készülniük és szoktatniuk kell a szervezetüket arra, hogy el tudja fogadni a 100%-os oxigént, amit az űrruhába szivattyúznak. Az oroszok űrruháját Orlannak hívják, és az 1970-es évek óta vannak használatban a MIR és a Nemzetközi űrállomás misszióknál. 9 órán keresztül tudnak segítség nélkül működni. A NASA jelenleg olyan újabb űrruhákon dolgozik, amik holdi és marsi utazásokra is használhatóak lehetnek. Mivel a holdpor káros az egészségre, ezért olyan szkafandert kell fejleszteni a jövő holdbázisaihoz, ami ezt a port taszítja magától. Ennyit az űrruhák fejlődéséről, a folytatásban pedig témát váltunk, irány az orvostudomány világa. Öngyilkos baktériumok pusztítják el a rákos daganatokat, hogy hogyan? Rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy öngyilkos baktériumok pusztítják el a rákos daganatokat. A rák jelenleg még mindig gyógyíthatatlan betegség. Annak ellenére, hogy újabb és újabb elméleti és részben gyakorlati gyógymódokat fedezünk fel a daganatok eltüntetésére. Egy ilyen új módszer a Bostoni Állami Kórház kutatóinak programozott baktériumokat használó eljárása, ami egérkísérleteken elképesztő eredményeket hozott és akár áttörést is jelenthet a rákkutatás területén. Ahhoz, hogy megértsük, mit csinálnak a nanotesteket termelő baktériumok, meg kell értenünk, hogyan bújnak el az immunrendszerünk elől a rákos, burjánzó sejtek. Az immunsejtek néha maguktól felismerik a rosszul működő, daganattá alakuló sejteket és elpusztítják azokat, de a rosszindulatú sejtek ügyesek és képesek elbújni az immunrendszer elől. Mindehhez egy CD47 nevű gént használnak, ami segít elrejteni a káros mivoltokat az immunrendszerünk elől. A CD47 olyan fehérjét termel, amely a vörösvérsejtekre tapadva jelzi az immunrendszernek, hogy ez egy olyan sejt, ami hasznos számunkra, ne kebelezze be. A rákos sejtek képesek úgy mutálódni, hogy magukra húzzák ezeket a fehérjéket. Az immunsejtek ezért róluk is azt hiszik, hogy ártalmatlanok és nem támadják meg őket. Tökéletes álca egészen addig, amíg be nem avatkozunk. Kutatók már egy ideje képesek olyan antitesteket létrehozni, amelyek hozzácsatlakoznak a CD47 fehérjékhez a tumor felületén, és eltakarják ezt a védőjelzést. Így az immunrendszer felismeri, hogy káros sejtekről van szó, és megtámadja őket. Az antitestek azonban nagyok, és mivel szétszóródnak a testben, egyéb mellékhatásokat is okozhatnak. Ezért nem ez a tökéletes megoldás a helyzetre. Ted Danino, szintetikus biológus, 2016-ban már kifejlesztett olyan baktériumokat, amelyek a tumor belsejébe jutva gyógyszert engednek magukból, ez pedig elkezdi belülről pusztítani a daganatos sejteket. Ez azonban még korán sem volt elég hatékony ahhoz, hogy komoly eredményként lehessen felvezetni. A baktériumok azonban jó jelöltnek tűntek, mivel hajlamosak a tumor átszázó képességeit kihasználva a daganat belsejében elrejtőzni az immunrendszer elől. Michael Duggannek, a Bostoni Kórház kutatójának sikerült olyan baktériumokat kifejleszteni, amelyek nem antitesteket, hanem sokkal kisebb úgynevezett nanotesteket termelnek, amelyek erősebbek, mint az antitestek, és vannak olyan aprók, hogy a baktériumok is elő tudják őket állítani. A mechanizmus ugyanaz. A CD47 fehérjét kell eltakarni vagy leszedni a sejtek felszínéről, hogy az immunrendszer észrevegye őket. A baktériumok a véráramba injekciózva azonnal megkeresik a tumort, ahol elbújhatnak az immunrendszer elől. A tumor belsejébe jutva azonban trójai falúként öngyilkosságot követnek el, széttépik magukat, és a bennük található óriási mennyiségű nanotestet a tumorra eresztik. Ilyenkor a 90%-uk megsemmisül, a baktériumok maradványai kijutnak a tumorból és segítenek felhívni az immunrendszer figyelmét a daganatra. Eközben a maradék 10%-nyi túlélő sokszorozódni kezd, és amikor eléri a kritikus mennyiséget, újra széttépi saját magát, egy másik csapást mérve a tumorra, és ez így megy egészen addig, amíg a tumor el nem tűnik. A módszernek rengeteg előnye van. Egyrészt a nanotestek olyan aprók, hogy egyáltalán nem okoznak semmi kárt a testben, és mellékhatásokkal sem járnak. A segítségükkel kifejezetten célzott támadást lehet vezetni a tumorok ellen. Ráadásul a kutatás során kiderült, hogy nem csak a megtámadott daganat, hanem az egér testében található többi tumor is zsugorodott. A baktériumok támadása valószínűleg megtanította az immunrendszert arra, hogy milyen fajta sejteket keressen. Jó megoldás lehet az előre programozott baktériumokat tartalmazó tabletta, amelynek segítségével az emberekben is lehet így módon gyógyítani a tumorokat, ha a klinikai tesztek sikeresnek bizonyulnak. Egyelőre viszont fontos megjegyezni, hogy csak az állatos kísérletek zajlottak le, így hosszú távú következtetéseket nem érdemes levonni a projektből. Könnyen lehet, hogy az emberi szervezetben nem lesz ilyen hatékony az eljárás, hiszen alapvetően nagyobb méretekről beszélünk, mint egy egérben. Előremutató kezdeményezés tehát, amely akár áttörést is jelenthet a gyógyításban, hogy öngyilkos baktériumok pusztítják el a rákos daganatokat. És a folytatásban még mindig maradunk az orvostudomány világában, egy érdekes felfedezés látott napvilágot. A napi három vagy több kávé lehet a migrén oka. Mindjárt jönnek a részletek, maradjanak velünk.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
A napi három vagy több kávé lehet a migrén oka, ez tehát a következő témánk itt a tudomány mai állásában. Harvardi kutatók megállapították, hogy a visszatérő migrénes fejfájással küzdő emberek körében nagyobb a valószínűsége a másnapi fájdalomnak, ha napi legalább három koffeines italt, például kávét vagy teát fogyasztanak. Egy most megjelent tanulmány szerint a napi egy vagy két koffeinben gazdag italfogyasztása általában nem volt összefüggésben a migrénnel. Az egyik tudományos folyóiratban publikált kutatás azt vizsgálta, hogy a koffeinbevitel napi változásai hogyan kapcsolódnak a migrénes fejfájás kialakulásához. Annak ellenére, hogy néhány visszatérő migrénben szenvedő beteg meg van győződve arról, hogy a fájdalom elkerüléséhez mellőzni kell a koffeint, mi most megállapítottuk, hogy a napi egy-két adag kávé és tea elfogyasztása nem fokozza a fejfájás kialakulásának kockázatát, mondta el Susanna Bert is, a Harvard Orvostudományi Iskola tudósa, aki az alvás és a cirkadián rendellenességek osztályán végez kutatásokat. Ennek ellenére további kutatásokra van szüksége az eredmények megerősítéséhez, de megtették az első legfontosabb lépést. A tanulmány szerzői szerint a koffein szerepe meglehetősen bonyolult a migrénes fejfájással összefüggésben, mivel hatás attól függ, hogy az emberek mennyit fogyasztanak belőle és milyen gyakran teszik ezt. A koffein ugyanis akár kiválthat egy rohamot, de kitűnő fejfájás csillapító hatása is lehet. Az új kutatásban a tudósok közel 100 felnőtt adatait elemezték, akiknél korábban visszatérő migrént diagnosztizáltak, ami azt jelenti, hogy havonta legalább kétszer, de akár havonta 15 alkalommal is fejfájás gyötri őket. Önkéntesek 6 héten keresztül napi két alkalommal töltöttek ki egy online kérdőívet, amelyben rögzítették a koffeinbevitelüket, beleértve az elfogyasztott kávé, tea, szóda és energiaitalok adagját, és azt is, hogy az adott napon szenvedtek-e migrénes fájdalmaktól. A résztvevők átlagosan 8-8 fejfájós periódusról számoltak be a 6 hetes vizsgált időszak alatt. Elmondták azt is, hogy hetente körülbelül 8 adagnyi kávét vagy más koffeines italt fogyasztottak. A kutatók minden résztvevő esetében összehasonlították a koffeinfogyasztási napokban a migrénes fejfájásról szóló feljegyzéseket azokkal a napokkal kapcsolatos jelentésekkel, amikor egyáltalán nem fogyasztottak koffeint. Arra jutottak, hogy az önkéntesek nagyobb valószínűséggel tapasztaltak migrénes fejfájást azokon a napokon, amikor három vagy több koffeines italt fogyasztottak el. A kutatók szerint azon emberek körében, akik ritkán fogyasztanak koffein tartalmú italokat, akár egy-két adag koffein is növelheti a fejfájás esélyeit ugyanazon a napon. A teszteket követően azonban más olyan tényezőt is figyelembe vettek a vizsgálatok során, amelyek ugyanúgy kiválthatják a migrént, ideértve az alkoholfogyasztást, a stresszt, a testmozgás és az alvás hiányát. Meg lehet, hogy egyes emberek hajlamosabbak a koffein tartalmú italok fogyasztására, pont akkor, amikor először észlelik magukon a migrén kezdetét, mondta el Susanna Bert is. Az ilyen fordított ok-okozati összefüggések kiküszöbölése érdekében megvizsgálták az adott napi koffeinfogyasztás és a következő napon fellépő migrénfájás közötti kapcsolatot. Hasonló eredményre jutottak. Legalább három koffeines ital elfogyasztása szinte garantálta a rákövetkező napi fejfájást. A kutatók azt azonban még nem tudják pontosan, hogy az elfogyasztott italok típusa és a teljes koffein mennyiség milyen szerepet játszik a migrén kialakulásának kockázatában. Nagyon sokakat érint világszerte a migrén, vagyis a fejfájás. Egy új kutatás szerint lehet, hogy a napi három vagy több kávé lehet ennek az oka. Erről szóltunk az elmúlt percekben. És ennyi fért a mai műsorba. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk. Ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából! a lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!